Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől. Amen. Hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk, helyünkön maradva. Köszönjük néked, mennyei atyánk, hogy ezt az ünnepet is elhoztad. Köszönjük néked, hogy emlékeztetsz arra bennünket, hogy Szent Fiadat, akit elküldtél a földre, Szűz Mária méhén keresztül, miután elvégezte küldetését és megváltott bennünket, köszönjük néked, hogy utána fölemelted a mennybe, és visszaültetted a te jobbodra, dicsőséggel koronáztad meg őt. Köszönjük néked, hogy most téged imádhatunk azért, hogy erre a történeti eseményre visszaemlékezhetünk, és kérünk, hogy ennek tanulságait, következményeit segíts bennünket fölfognunk, megértenünk, és segíts bennünket Krisztusunkra tekinteni, ő benne bízni, őrá bízni magunkat, mint megváltónkra, mint urunkra, segíts őre hallgatnunk, megújulnunk az ő imádatában, dicséretében és tiszteletében. Kérünk, hogy szent lelked erejével légy közöttünk, és te magyarázd nékünk a drága ígét, a drága írásokat. Köszönjük, hogy szólsz hozzánk, köszönjük, hogy megáldasz minket ezen az ünnepen is, hogy áldhassunk téged őszinte örömmel, boldog szívvel. Amen. Kedves testvéreim, Isten igéjét a Zsoltárok könyvéből olvassuk, mégpedig a 110. Zsoltárból. A 110. Zsoltárban így szól hozzánk Isten igéje. Dávid Zsoltára. Így szól az Úr az én Uramhoz, ülj a jobb kezem felül, míg ellenségeidet lábad zsámoljává nem teszem. Hatalmat pálcáját kinyújtja az Úr a Sionról, uralkodj ellenségeid között. Néped önként követ, szent öltözetben, ha sereget gyűjtesz. Mint hajnal méhéből jött harmat, olyan a te ifjúságod. Megesküdt az Úr, nem bánja meg. Pap vagy te örökké Melkisédek rendje szerint. Az Úr van jobbodon, királyokat zúz össze haragja napján. Ítéletet tart a népek fölött, mindenfelé holttestek lesznek, összezúzza sok ország fejét. A patakból iszik útközben, azért emeli föl fejét. Kedves testvéreim, a mai ünnepünk apropója az Úr Jézus Krisztus mennybe menetele. Feltámadása után 40 nappal Jeruzsálem melletti hegyről, ahova kivitte a tanítványait, a tanítványai szeme láttára felemelkedett, és egyszer csak egy felhő takarta el Isten dicsőségének a felhője, és eltűnt előlük. Angyalok bátorították őket, hogy ahogy most láttátok elmenni, úgy látjátok majd vissza is térni. Az égnek felhőivel fog visszajönni dicsőségben, az övéiért, és hogy megtartsa az utolsó ítéletet. Mivel Péter apostol a pünkösdi beszédében, nem olvastuk most fel, de ha megnézitek az apostolok cselekedetéről írt könyv második részét, akkor ott látjátok, hogy abban a beszédében felidézi a 110. Zsoltárt, mégpedig az Úr Jézus mennybe menetelével kapcsolatban. És ezért nem követünk el semmiféle igeellenes és illegitim dolgot, hogyha ezt a 110. Zsoltárt Péter apostol nyomán mi is az Úr Jézus Krisztus mennybe menetelére vonatkoztatjuk. És azt kérdezzük, hogy ennek a Zsoltárnak alapján milyennek kell látni a mi megváltó Úrunkat? Milyennek kell őt látnunk? Először is olyannak, akit Isten a maga jobbjára ültetett. Így olvassuk. Azt olvassuk a Zsoltárban pontosan, hogy az Úr mondta az én Uramnak. Ez Dávid írja. Tehát Dávid azt írja, hogy az Úr, Jahve, az eredeti héber szöveg szerint, mondta az én Uramnak, Adonájnak, Jahve mondja Adonájnak, ülj az én jobbomra. Tudnunk kell, hogy a zsidó emberek a Jahve nevet azt nem mondták ki, hanem helyette mindig Adonájt mondtak. Tehát a Jahvénak volt egy másik kiejtése, megfogalmazása, amikor azt mondták Adonáj. Tehát, mint hogyha itt Isten önmagával beszélne. Nagyon titokzatos dolog ez, de mi már jobban értjük, mint Dávid, valószínűleg nem egészen értette még, hogy hogy van, mint van ez, de hát mi már jobban értjük, hogy Jahve az Atya Istent jelenti, és az Adonáj név pedig az Úr Jézust jelenti. És az Atya Isten azt mondja az Úr Jézusnak, a Jahve azt mondja Adonájnak, ülj az én jobbomra, míg lábaid alá vetem ellenségeidet zsámoljul. Ez, hogy az Atya az ő fiát a jobbjára ültette, azt jelenti, hogy Isten önmagával egyenlővé tette. Elismerte vele teljesen egyenrangú Istennek. Így aki Isten jobbján ül, az felette áll minden teremtménynek. A zsidókhoz írt levél is idézi ezt a Zsoltárt, és az első rész 13. versében olvassuk, hogy Jézus nagyobb az angyaloknál, mert az angyalok közül senkinek nem mondta Isten azt, hogy ülj az én jobbomon, míg lábad alá vetem ellenségeidet. Hát ha angyaloknál nagyobb a Krisztus, akkor nálunknál, meg embereknél, meg még inkább nagyobb. De nem csak erről van szó, hanem arról is, hogy ha Jézus tulajdonképpen egyenlő Istennel, akkor azt jelenti, hogy bír mindazzal, amivel az Isten bír. Ugyanazzal az isteni dicsőséggel bír. Ugyanaz a szentség, ugyanaz a szeretet, ugyanaz az igazság, ugyanaz a hatalom, ugyanaz az örökkévalóság, ami az Atyáé, az az övé is. Egyek a dicsőségben. És milyen csodálatos dolog, hogy ezt nem valami ember találta ki, hanem azt mondja Dávid ról az Úr Jézus, amikor maga is idézi ezt a Zsoltárt, mind a három szinoptikus evangéliumban ott van ez a Zsoltár idézet Jézustól. Idéz ebből a 110. Zsoltárból a farizeusokkal egy ilyen vitája során, amikor hát nem vitatkozott velük, hanem már föltett nekik egy kérdést, amire nem tudtak válaszolni. De ott is az Úr Jézus azt mondja, hogy ez a fontos, hogy a Dávid a Szentlélekben, a Szentlélek által mondta ezt. Tehát Dávidot a Szentlélek ihlette, amikor kijelentette, hogy az Atya azt mondja Jézusnak, ülj az én jobbomon. Ez Dávid nem a kis ujjából szopta, hanem a Szentlélektől tudta ezt a dolgot, és így írta le. És mi a Szentlélek szava alapján hisszük, hogy Jézus ugyanazzal a dicsőséggel bír, mint az Atya. Ugyanazzal a dicsőséggel bír. Ezen túl ez az Atya jobbján való ülés kifejez egy uralkodói pozíciót is, hiszen Isten trónon ül, és amikor mondja az én trónomnak a jobb tőlem jobbra üljél, akkor azt jelenti, hogy te is ura vagy a mindenségnek velem együtt. Uralkodó vagy, király vagy. És ezt mondta Jézus is, amikor Máté evangéliumában búcsúzik a tanítványaitól, hogy nékem adatott minden hatalom menjen és földön, ez a királyi hatalom, az uralkodói hatalom, menjen és földön, az én kezembe összpontosul a hatalom, az erő. Én vagyok a világ királya. Ugyanez a gondolat nagyon sokszor visszajön akár az apostolok cselekedeteiben, akár a korintusi, efézusi, kolossé levélben, a zsidókhoz írt levélben, a Péter első levélében, mindenhol visszajön ez, hogy Krisztus Úr, Krisztus Király az egész mindenség fölött. Ebben a pozícióban nem emberek részesítették az Úr Jézust, hanem maga az Atya, Jahve mondta Adonájnak. Nem emberek mondták Jézusnak, hogy te legyél a király. Nem emberek kiáltottuk ki, hogy így mondjam Jézus királynak, hanem az Atya tette őt ebbe a pozícióba. És milyen csodálatos dolog, hogy olyan kiváltságban van részünk, testvéreim, hogy nem csak azt láthatjuk a Lukács beszámolója alapján, hogy Jézus mit mondott, mikor elbúcsúzott a tanítványaitól, és utána elkezdett emelkedni, és eltűnt, hanem még azt is tudhatjuk, hogy a felhő mögött mi történt, a másik oldalon mi történt, mert ott meg, amikor odaért az Atyahoz, az Atya azt mondta neki, hogy ülj az én jobbomon, míg nem ellenségeidet lábaid alá vetem zsámoljul. Ez a mi Jézusunk. Ez a mi Jézusunk, akit az Atya a maga jobbjára ültetett, és a mindenség Istenévé tett, és a mindenség királyává és urává tett, és így a mi Urunká is tette, a tieteké meg az enyémé is. A második dolog, amiről szeretnék beszélni, hogy az Úr Jézus nem csak hogy király, hanem egy olyan különleges király, akinek azt mondta Isten, és esküvel megerősítette, pap vagy te örökké Melkisédek rendje szerint. Pap vagy te örökké Melkisédek rendje szerint. Hát egy olyan király, pontosabban királyok királya, uraknak ura, aki egyúttal pap is. mégpedig Melkisédek rendje szerint. Nem Lévi rendje szerint, hanem Melkisédek rendje szerint. Melkisédekkel Ábrahám történetében találkozunk. Ő Sálemnek a királya. Így mutatja be az írás. Sálem az Jeruzsálem, Jeruzsálem királya, és egyúttal a magasságos Isten papja. Olvassuk ott róla Mózes szavait. Király és pap, aki az élő Istent, az igaz Istent szolgálta, és az ő képviselője volt, és ő jött Ábrahámhoz, és Ábrahámot megáldott, és Ábrahám elfogadta az áldást. Azt mondja itt a Zsoltárban Dávid, a Szentlélek által, hogy az Úr Jézus Melkisédek rendje szerinti pap. Nem csak király, hanem pap is. Melkisédek az ő árnyéka volt, hogy így mondjam. Az ő előképe volt az ószövetségi történelembe. Ugye ezek a papok, tudjátok nagyon jól, hogy ezek az, a közemberek, úgymond, és az élő Isten között voltak közvetítők. Vitték az áldozatot Istennek, hogy bemutassák, hogy Isten azért az áldozatért könyörüljön a bűnös emberen, az ellene lázadó emberen, és fogadja el, újítsa meg vele a szövetséget. És az Úr Jézusra is azt mondja, hogy ő nem csak királyú király, hanem egy pap is, aki a saját maga áldozatát, zsidókhoz írt levélbe ezt kifejti, a maga áldozatát, amit a kereszten mutatott be, viszi az atya elé, hogy azért az áldozatért Isten könyörüljön rajtam, meg rajtatok, meg a megtérő embereken. Közben jár érettünk, hogy üdvözüljünk, a maga áldozatára hivatkozva. A különlegesség ennek a papnak, Jézusunknak az, hogy egyúttal király is. Emlékezzetek vissza, hogy nem véletlen lesz, hogy Melkisédek rendje szerint, mert Melkisédek pap király. Jézus is pap király, vagy király pap. Egyszerre a két tiszt. A zsidóknál Isten nem engedte meg, hogy a két tiszt összekeveredjen. Júda törzséből kellett jöjjön a király, ugye? És a Lévi törzséből kellett jöjjön a papság. Nem lehetett összekutyulni a két tisztséget. Isten elválasztotta, amikor egy király megpróbált paposkodni, Uzziás király, akkor rögtön bélpoklos lett, és Isten elsöpörte. Isten nem engedte ezt a dolgot. Melkisédek rendje szerinti pap Jézus, aki egyúttal király is, mert Melkisédek is pap és király volt. És azt, testvéreim, hogy Isten őt tette pappá, mégpedig esküvel tette pappá, azt jelenti, hogy Isten egy esküdtet, Isten az soha nem szokott csak úgy valamire esküdtenni a mellékes dolgokra, hanem amire Isten esküdtesz, az egy nagyon fontos dolog, az egy döntő dolog. Isten mire tett esküdt? Arra, hogy pap vagy te örökké, Melkisédek rendje szerint. Te egy örökké való király, és egy örökké való pap vagy. Soha nem szűnik meg ez a tiszted. És nincs más, aki rajtad kívül ilyen tisztséggel bírna. Se a Lévi papsága nincs ilyen pozícióban. A Lévi papsága az egy ideiglenes papság volt, annak vége van, nem is kell, hogy visszajöjjön, mert Jézus az örökké való pap. De mondhatnám a római katolikus papságot is egyébként, mert arra sincs szükség. Mert egy pap van csak, egy örökké való pap. Pap vagy te örökké a Melkisédekre. Ha valaki közülünk, ti vagy én, Istenhez akarunk menni, és vele akarunk megbékélni, akkor Jézushoz kell mennünk. Imádságba őhozzá kell szólnunk. Nincs szükségünk lévitákra, lévi papjaira, nincs szükségünk római katolikus, meg egyéb papokra se. Jézusra van szükségünk egyedül. Ő a mi közvetítőnk, aki kegyelmet szerzett nekünk a saját áldozata révén. És ezt Isten megerősítette. És itt hadd kapcsoljam össze, testvérek, az első két pontot. Mert nagyon szép az, hogy Jézusra nézünk, aki fölmegy a mennybe, királyát étetik, királyok királya, uraknak ura, és pappát étetik egyúttal. Örökké való főpapunká, aki a saját vérével ment be a mennyei szentébe, és ez a kettő annyira jó, hogy együtt van, mert mi lenne akkor veletek vagy velem, ha Jézus ugyan kiengeszteli irántunk az atyát, és bűnbocsánatot szerez nekünk, de nem képes bennünket megőrizni az üdvösségre, hatalmával és erejével, királyi fenségével. Vagy mi van, hogyha meg tudod őrizni bennünket királyi fenségével, de nem vált meg, mint főpap? Ez a kettő olyan csodálatos, hogy együtt van a személyébe, testvérek,
Úgy rácsodálkoztam erről, hogy a papként megváltott minket a vérével, és királyként megőriz minket a hatalmával. És ez annyira szép, hogy a régi énekekbe is vissza is jön, mi reformációs énekeinkbe. Megvált papként, áldozatával, és megőriz királyként az örökké valóságra. Megtart bennünket, biztonságban vagyunk. A harmadik dolog, amit szeretnék kiemelni az ígéből, hogy Jézusnak azt mondja az Atya, ülj jobbomon, míg ellenségeidet zsábanyul vetem lábaid alá. És ha nézitek a Zsoltárban, akkor az 5.-6. versben is az Jézusnak a végső győzelméről beszél az ellenfelei felett, amiben az Atya részesíti őt, amikor azt mondja, az Úr a te jobbod felől megrontja az ő haragja napján a királyokat, akik tudnilik ellened fordultak. Tehát az Atya győzelmet ad a fiának az ő ellenségei felett. Lábad zsámolyául vettetnek. Ugye ez a zsámoly, amire rátették a királyok, meg uralkodók a lábukat. Azon pihentették. Ez, hogy valakire ráteszik a lábukat az ókorba, valakik, az azt jelenti, hogy én legyőztem őt. Láteszem a lábamat. Józsué könyvében van egy ilyen jelenet a 10. részben, amikor ott valakikkel csatáznak, és akkor azt mondja Józsué a sereg vezéreinek, hogy jöjjetek ide, és tegyétek a lábaitokat a nyakukra. És tudjátok meg, hogy az Úr így fog nektek győzelmet adni minden ellenségeitek fölött. És ne féljetek semmit az ellenségektől, a kánaánitáktól, mert így fogjátok őket legyőzni. És hát ez a kép jön itt vissza, hogy az Atya azt mondja, hogy az ellenségeidet a lábaid alá vetem zsámolyul. Taposni fogsz rajtuk, megtaposod a te ellenségeidet. Azt mondja a korintusi levélben Pál apostol is, hogy addig kell Krisztusnak uralkodnia, amíg lába alá nem veti valamennyi ellenségét, és mint utolsó ellenség töröltetik el a halál, mert Isten mindent az ő lábai alá vetett. Mikor pedig azt mondja, hogy mindent a lába alá vetett, nyilvánvaló, hogy annak kivételével, aki neki mindent alá vetett, de akkor majd alávettetik neki, amikor alávettetik neki minden, akkor maga a fiú is aláveti magát annak, aki neki alávetett mindent. Nagyon tekervényes egy kicsi a fogalmazás, de azért érthető, hogy az Atya alávet Krisztusnak mindent, és amikor már minden fölé emelkedik, győztes királyként, akkor ő is aláveti magát az Atyának. De ez az alávetés. Olyan jó tudni, testvérek, hogy az ígéből, hogy Isten minden fejedelemséget, hatalmasságot és erőt, amit felsorol például az Efézusi levélbe, Kolossé levélbe az apostol, a Szentlélek által, ezeket mind Jézus lábai alá vetette. Olyan jó tudni, amikor olvasok a Jelenések könyvének mondjuk a 19.-20. részét, amelyekben olvasuk, hogy milyen szörnyű ellenségei vannak a Krisztusnak. Hogy ott van például a sárkány, maga a sátán szimbóluma. A sátán. Ott van az a tengerből fejvő fenevad. Az antikrisztus világhatalma. Vagy ott van a földből fejvő fenevad, a hamis prófétának a világhatalma. Ott van a babiloni nagy parázna, aki a paráznasága, paráznaságával csábítja el az Isten, paráznaságával csábítan el az Isten gyermekeit a Krisztustól, de részeg a szentek vérétől. És olvassuk, hogy Jézus mindegyiken sorban győzelmet arat. És azokon is, akik ezeknek a sötét sátáni, a sátánnak meg a sátánnak a szövetségesei, csatlósai, azokon is győzelmet arat. És olvassuk Jézusról, mint egy vértől iszamos a ruhája, vér iszap borítja a ruháját, mert legyőzi az ellenségeit. Ez a kép nagyon sokszor előjön az Ószövetségbe is, de Isten mondja a fiának, hogy győzöl majd minden ellenséget felett. És olyan jó volt arra gondolni, testvérek, hogy igazából én is, de ti is, mi mindnyájan Jézus ellenségeinek születtünk, nem? És valójában nem érdemlünk mást a bűneink miatt, csak az, hogy széttaposson bennünket, mint egy bogarat. De ő nem széttaposott minket, hanem jött hozzánk az evangéliummal, elmondta nekünk, hogy meghalt értünk, és szeret minket, és bűnbocsánatot szerzett nékünk, és meg akar minket őrizni az örök életre, azt akar, hogy ott legyünk az ő országába, és a szeretetével legyőzött bennünket, nem a kardjával, ami a szájából jön ki, hanem a szeretetével győzött le, és hódított meg magának bennünket. Nagy dolog, de ha nem hódítana meg, akkor a sorsunk ott lenne a lábai alatt. Nem kifizetődő dolog soha a Krisztus ellenségei között lenni, mert ő ezt győztesen fogja megvívni, ezt a csatát ebben a világban. Annyit mondok még itt, hogy a 7. versben van egy érdekes kifejezés, azt mondja, hogy a király a patakból iszik, és közben fölemeli fejét, amivel azt akarja kifejezni a Zsoltár írója, hogy a pap király az ellenségei ellen való csatát nem fogja félbehagyni. Egy képet használ, egy metaforát, amikor ment egy hadvezér a csatába, és benne volt éppen a küzdelem hevébe, és akkor lemondott arról, hogy ilyen luxus lakomát egyen meg, akkor bort kortyolgasson, meg mit tudom én milyen luxus italokat, hanem amely az útjába került patak, letérdelt hozzá, ivott belőle, és ment tovább. Azért, mert végig akarta vinni a csatát. És azt mondja, Jézus is ilyen, hogy iszik a patakból, ami az útjában van, s megy, és végig fogja hajtani az ellenséget az utolsó leheletéig, és nem nyugszik, míg mindegyikkel le nem számol. Végső győzelemig viszi a küzdelmet, a V-napig, ugye a végső győzelem napjáig visz, nem fogja feladni, nem fog belefáradni az ellenségének az üldözésébe, és nem nyugszik, amíg az ítéletet rajtuk végre nem hajtja. De jó, hogy nem kell közöttük lennünk. A negyedik dolog, amit szeretnék a Zsoltárból elétek villantani, hogy azt mondja róla Isten, ülj az én jobbomon, míg ellenségeidet lábad alá vetem, és hatalmad pálcáját kinyújtja az Úr a Sionról. Uralkodj ellenségeid felett. Hatalmad pálcáját kinyújtja az Úr a Sionról. Ez azt jelenti, hogy a hatalmi pálca az a jogar, mit Isten kinyújt, mondja, kinyújtom én a te hatalmi pálcádat a mindenség fölé, és tied lesz az egész mindenség. Nem egyik pillanatról a másikra, hanem fokozatosan a tied lesz a mindenség. Az rejlik ebbe benne, Calvin is így magyarázza, meg más magyarázók is, hogy az, mivel Krisztust az Atya támogatja, ő uralmát egyre inkább kiterjeszti. Növekszik az ő uralma. Már annak idején, testvérek, föltűnt az írásban, talán nem csak nekem, hanem másoknak is, hogy Dávidról olvassuk ezt a dolgot, hogy uralma növekedett, mivel hogy a seregek ura vele volt. Hogy állandóan emelkedett a meghódított területek számára, mert a seregek ura vele volt, és a királysága egyre csak duzzadt, kiterjedt. És itt is erről van szó. Csodálatos ez az ézsaiási profécia is, ami megszólalt Dávid után ugyan, de ott is ezt olvassuk Ézsaiás könyvének a 9. részénél, hogy az ő uralma növekedésének nem lesz vége. Növekszik a Krisztus uralma, testvérek. Ez nagyon, nagyon megdöbbentő dolog. Amikor Jézus a mennyek ország, vagy az Isten országáról szóló példázatokat mondja Máté evangélium a 13. részébe, ott is ugyanezt mondja, jön a magvető, elveti a magot, és az ottan a jó mag ugye növekszik, az Isten országa, de éjszaka megjelenik az ellenség, és az megveti a konkolyt, és aztán jönnek a reggel a szolgák, hogy hát valaki az éjjel konkolyt vetett a búza közé. Mit csináljunk? És mondja nekik a gazda, hogy hagyjátok, hogy együtt nőjön mindkettő az aratásig. Együtt nő mindkettő, a búza is nő, a Krisztus uralma és a sátánnak az uralma is növekszik a világba. Egyszerre. És annyira csodálatos, testvérek, ez a dolog, hogy szerintem látjuk is ezt, hogy például Jézusnak a szolgái elkezdenek evangélizálni, mondjuk Péter apostol szolgálottan Jeruzsálembe, és hirtelen robbanásszerűen 3000 ember megtér, és utána megint megtér, nem tudom hány ezer, aztán utána elindulnak a világmisszióra, és egyre több ember tér a Krisztushoz. Mert az uralkodása növekszik. Hatalmat pálcáját kinyújtja az Úr a Sionról, és egyre nagyobb tömeget vonzol, és teszel a tieddé. annyira szép ez, testvérek, hogy ez a kiterjedés, ez nem ér véget soha. Ez a növekedés nem ér véget soha. A földi királyságok mind ilyen, nem? Mindegyiknél. Visszamegyünk, Asszíria, Babilon, görögök, rómaiak. Egy darabig duzzad, Szovjetunió, Európai Unió. Egy darabig duzzad, aztán egyszer csak puf, összeroskod az egész. Vége, kész, kifújt. De az Úr Jézusnak a királysága, az nem fog soha kifújni. Mert az ő uralmának a pálcáját az Atya nyújtja ki, és egyre növekszik. És olyan jó, hogyha benne vagyunk mi is, mint akikre magunkra is kiterjedt ez a királyság. Nem? Hát hogy lehet, hogy ránk kiterjedt? Mégis kiterjedt. Milyen kegyelem. És ez a királyság, egyébként Jézus királysága, ráadásul úgy terjed ki, testvérek, hogy a mi királyunk, akinek a királyságáról szóval hol van? A Sionon van. Azt mondja, a Sionból nyújtja ki. A Sion az Jeruzsálem hegye, ahol a templom van, a szent hely van, de itt nem az csak egy jelkép, az a mennynek a jelképe. Jézus a mennybe van, és onnan kiterjeszti az ő uralmát az emberek fölött. És növekszik az ő királysága, és erősödik az ő uralma, míg egy napon kozmikus méreteket ölt, és már nem lesz semmi ellensége. Már minden az ő uralma alatt lesz, és minden fölött ő lesz a király. Nekünk ilyen Jézusunk van. Fegdöbbentő, testvérek. Azt is szeretném az ötödik pontba elétek hozni a Zsoltárból, hogy azt mondja erről a Krisztusról az Atya, hogy ennek egy nagy népe van. Egy óriási népe van, már az előzőben is benne bujkált, hogy egyre többen lesznek. De itt egy külön is kiderül, hogy valami nagy népe van. Azt mondja itt az Zsoltár, a néped önként követ szent öltözetben, ha sereget gyűjtesz, mint hajnal méhéből jött harmat, olyan a te ifjúságod. Hát ez is, testvérek, egy csodálatos kifejezés. Mert milyen a harmat? Harmathoz hasonlítja Isten népét. Egyfelől a harmat az friss, üde, ugye? Ilyen a te néped, mint a hajnal méhéből jött harmat, friss és üde. És milyen még a harmat? Egy csomó kis csepp csillog ugye a fákon, mindenhol. Sok, a harmat az sok cseppből áll. Sok vízcsepp, rengeteg vízcsepp, megszámlálhatatlanul sok. Ilyen a te ifjúságod. És miért mondja az Úr népét ifjúságodnak? Nem az Úr ifjúságáról van szó, hanem az Úrnak a népéről, ami ifjú. Azért, mert ők ma született csecsemők. Péter apostol ezt mondja róluk, hogy ti, mint ma született csecsemők, tiszta tej után vágyakozzatok, hogy azon növekedjetek. Akik újjánál születtek, azok fiatalok az Isten országa szempontjából. Friss az Úr Jézusnak a népe, a hódolói serege az egy friss, nagy sokaság, és mind újjászületett friss emberek, még akkor is, ha öregek, vagy idősebb emberek már, akkor is. Ilyen a te ifjúságod. És még tovább jellemzi őket, testvérek, mert ez elképesztő, azt mondja, amikor megszólal a sereggyűjtés napja, megszólal a trombita, és hívod össze őket a harcra, hogy élükre álljál, és vezéreljed őket, akkor az egész néped, ez a nagy sokaság mind jön. A néped jön, nem csak egyen-ketten jönnek közülük a nagy szent küzdelembe, hanem jönnek, mindnyájan jönnek. És mondja utána, hogy a te sereggyűjtésed napján nem csak, hogy mind jön egy emberként, hanem sietve jön. Sietve jönnek, gyorsan jönnek, nem késlekednek, hogy odálljanak melléd, hanem ott állnak melletted nagy lendülettel. Itt vagyunk, Urunk, itt vagyunk, Urunk. És azt mondja róluk, hogy nem csak, hogy sietve jönnek egy emberként, hanem szent öltözetbe jönnek. Mi ez a szent öltözet? Az Isten gyermekeinek szent öltözete, a megigazulásnak a ruhája. Bele vannak öltöztetve, ez egy szent nép. Itt nem olvasunk arról, hogy ennek milyen fegyverei vannak ennek a népnek, de az Efézusi levélben leírja Pál apostol a lelki fegyvereket, amiben jönnek. És azt se írja le, hogy kik ellen vonulunk, de nagyon jól tudjuk, hogy a sátán ellen, a világ ellen, a test ellen, a bűn ellen, önmagunk ellen, ez ellen vonul ez a sereg. Élén Krisztussal, nem testi fegyverekkel, hanem lelki fegyverekkel. És miért vonulnak ők? Nem csak, hogy valaki ellen, hanem valamiért, az Isten országának a terjedéséért. Az evangéliumért vonulnak. Sokat szenvednek, ez a nép sokat szenved a Biblia szerint az utolsó napokban, de végül, mivel a győztes papkirály vezeti, akinek az atya vet mindent a lábai alá, és akinek az uralmát ő terjeszti ki az egész mindenségre, ez a sereg egy győztes sereg. Mi győztesek vagyunk, testvérek, ezek szerint. A Krisztus győz, akkor vele együtt mi is győzünk. És az utolsó dolog, testvérek, amit még elétek villantok, mivel az atya ültette a maga jobbjára, tette királyok királyává, tette papunká, ő veti alá ellenségeit, ő szerez neki népet. Hát ez a Jézus méltó az imádatunkra, méltó a dicséretünkre. Jó, örültem a Zsoltárok könyvéből származó igének, amit kaptatok, mert ez nagyon rímel ide. Dicsérjétek az Urat, ezt a Jézus, dicsérjétek Úrnak szolgái, dicsérjétek az Úrnak nevét. Mi hódolhatunk előtte, testvérek, a szívünkben is, meg a szánkkal is, az egész életünkkel. És eljön az idő, tudjuk nagyon jól, amikor a valóra válik az, amit a Filippi levélbe ír Pál apostol, hogy Krisztus, a Krisztus himnuszában, hogy Krisztus előtt minden térd, ugye meghajol, mennyeieké, földieké és földalattiak, és minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére. És ez egy örömteli dolog, testvérek. Örömteli dolog mennybe menetel ünnepén az Úr Jézust dicsőíteni és magasztalni. Mint az ő gyermekei. Hát segítsen bennünket az Úr, hogy ezeket a dolgokat még forgassuk a szívünkbe, fölfogjuk még jobban, és aztán váljunk mi a Krisztusnak örömteli magasztalóivá, úgy, ahogy ez a Zsoltár tanít minket. Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Köszönjük neked, mennyei atyánk, hogy Szent Lelked által leleplezted ezeket, ezt a titkot Dávid előtt, és ő meg leleplezte előttünk, hogy amikor a Krisztus elvégzi a maga munkáját, és visszatér a mennybe, akkor mit fog hallani tőled, drága édesatyánk? Köszönjük, hogy tudhatjuk, hogy ezt hallotta. Köszönjük néked, hogy mi pedig tudhatjuk, hogy amit hallott, az valóság. Köszönjük néked, atyánk, hogy nekünk olyan Krisztusunk van, aki tetettél a mindenség királyává. Olyan Krisztusunk van, aki nem csak király, hanem aki megváltó is, papunk, aki értünk áldozott, és aki értünk jár közbe. Köszönjük néked, hogy olyan pap királyunk lehet, aki nem csak hogy megváltott, hanem meg is tart minket, védelmez minket, vezérel minket az örökké valóságig. Köszönjük néked, hogy ha már az ő népe lehetünk, mert hittünk az evangéliumnak, hittünk a Krisztusnak. Köszönjük néked, hogy szent öltözetünk van, a te igazságod, a te szentséged. Köszönjük néked, hogy készségesek lehetünk, és amikor azt halljuk, hogy szánjátok oda a ti testeiteket, élő, szent és Istennek kedves áldozatul, akkor nem késlekedünk, hanem rögtön jövünk, és azt mondjuk, hogy itt vagyok, Uram. Íme hallottam a te hangodat, hadd cselekedjem, amit kívánsz. Köszönjük néked, hogy harcolhatunk a te oldaladon, önmagunk bűnei ellen, a világ ellen, a test ellen, a sátán seregei ellen, lelki fegyverekkel, és győzhetünk, nem mi, hanem te, és veled mi is. Áldunk azért, hogy mi győztesek között lehetünk, hogy nem kell soha a vesztesek közé keverednünk. Segíts, hogy magasztalni tudjunk téged, Jézusunk. Köszönjük néked, hogy te vagy az, aki nem csak népedet magadhoz viszed az új égre és az új földre, hanem ellenségédet az utolsó szálig legyőzöd. És a sátánból és csatlósaiból végül nem marad senki ezen a földön, és az új égen és az új földön, hanem mind ott lesznek a tűzzel és kénkővel égő tóban. Köszönjük, hogy igazságos leszel, amikor ítéletet gyakorolsz a te ellenségeid fölött, akik megvetettek téged, és megrészegültek a szentek vérétől. Köszönjük néked, Jézusunk, hogy magasztalhatunk téged, dicső vezérünk, áldott megváltónk. Köszönjük, hogy a te uralmat kiterjed ezen a világon, és áldunk azért, hogy valahogy ránk is kiterjedt, és mi is beléphettünk ebbe az uralomba, és kérünk téged, hogy segíts, hogy rajtunk keresztül is hadd terjedjen ez az uralom, hadd nyújtódjon ki a te pálcád még sokakra, a te kegyelmes, irgalmas szeretetedet bár csak rajtunk keresztül is megismernék, és hinnék sokan körülöttünk, hogy terjedne a te országod. De köszönjük néked, hogy akárhogy is van,
tudhatjuk, hogy végül minden a te színed előtt fog hódolni. Ennyeieké, földieké, föld alatt valóké. És köszönjük neked, Jézusunk, hogy mi is ott lehetünk majd. És áldunk azért, mert megmutatkozik megint az alázatod, amikor átadod majd az uralmat annak, akitől te is vetted, az atyának. Hogy ő legyen végül minden mindenekben. Köszönjük az igédet ma is. Köszönjük, hogy ezzel segítesz hozzá bennünket, hogy igazán tudjuk ünnepelni ezt az ünnepet. Kérünk, áld meg a szívünket, csöndességgel, békességgel, irántad való hálaadással, nagy örömmel, és töltsél be bennünket a te magasztalásod lelkével. Amen. Mi, atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, mely minden értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket és életeteket a Krisztusba vetett hit által. Amen. Kedves testvéreim, legközelebbi gyülekezeti alkalmunk az imaóra lesz majd holnap. Szeretettel hívunk és várunk benneteket, illetve vasárnap istentisztelet szokott időbe kerül, délután pedig lesz a anyák napi ünnepség, melyre a hölgyeket tisztelettel és szeretettel várjuk. Hirdettem még a testvéreknek azt, hogy május legvégén Kisteleken emo akció lesz, tehát az azt jelenti, hogy párosával járjuk végig a falu házait, vagy kisváros házait, és mindenhova osztunk traktátusokat, amiket úgy kapunk ettől a szervezettől. Ezt azért tesszük, hogy az evangéliumot eljuttassuk minden otthonba, mert ilyen evangéliumi egyszerű iratokat adunk az embereknek, hát ha valahol nem fogadják, akkor nem adjuk. De azért általában el szokták fogadni, ha nincsenek otthon, bedobjuk, megyünk tovább. Tehát nem beszélgetni kell úgymond az emberekkel, hanem egy be kell kopogtatni, és át kell adni ezt a papírt. Hívnánk is őket a május utolsó vasárnapi a rendezvényünkre, ott Kisteleken a kultúrházba igyekszünk megszervezni egy olyan rendhagyó istentiszteletet, hogy lenne egy ige magyarázat, bizonyságtétel, énekkarunk is szerepelne, vers hangozna, tehát egy kis műsorunk lenne, hogy akik eljön, akik érdekel, hadd jöjjenek oda, és ott is hadd találkozzanak velünk. És reménység szerint az Úrral is. És ez az egész dolog, ez pedig még egy nagyobb célt is szolgál, mert szeretnénk ugye ott templomot építeni, és egy kicsit az ottani református gyülekezetnek a szervezését is jelenteni ez az alkalom. Tehát gondolkozzatok ezen, testvérek, hogy ez egy péntek délután, szombat, vasárnap 5, 26, 27, igen, tehát hogyha valaki csak akár egy délelőtre vagy délutánra tud kijönni, az is segítség. Jó lenne, hogyha úgy oda tudnánk állni ebbe, és kicsit mi is kinyújtanánk az Úr evangéliumának a pálcáját azok felé, akik erre rászorulnak ott Kisteleken is. Gondolkozzatok ezen, hogy esetleg beszálltok ebbe a dologba, és ki az, aki tudja, hogy én szívesen jövök, örömmel jövök, az már szólhat is nekem, mert nekem be kell ezt jelenteni, föl kell írnom a központba, az EMO szervezetnek a központjába, hogy ennyien leszünk, vagy annyian leszünk, mert ők is annak megfelelően hívogatnak máshonnan, esetleg Kárpátaljáról is, meg máshonnan is olyan testvéreket, akik szívesen szolgálnak ezzel a misszióval. Aki nem tud jönni, az imádkozzon érte erősen, mert imádság nélkül semmik vagyunk. Az Úr legyen a gyülekezetünknek őriző pásztora.